Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a levélbeli szent igét, amelyet erre a mai alkalomra, misszió vasárnapjára, igehirdetési alapigeként választottam. Megírva találjuk Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt második levelében, az első fejezet 11. és 12. versében a következőképpen. Ezt írja az apostol: ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan. Hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünk, és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Amen. Kedves testvéreim, nagyon egyszerűen így lehet összefoglalni ennek a mai igehirdetésnek a lényegét. Isten készített számunkra egy elhívást, és azt szeretné, hogy ez az elhívás ez megvalósuljon a mi életünkben. És Pál apostol azért imádkozik, és azt kéri az Úr Istentől, hogy a tesszalonikaiak életében ez az elhívás ez valóságos legyen. És azért imádkozik, hogy az Isten tegyen titeket méltóvá az elhívásra. Mi is azt szeretnénk, hogy méltók legyünk az elhívásra, de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, azt tudnunk kell, hogy mi az az elhívás. És sokszor ezt nem értjük pontosan. Sokszor azt gondoljuk, hogy az elhívás az ugyanaz, mint a megtérés, pedig nem ugyanaz a kettő. Mögöttem láttok egy címet, az elhívás küldés és nem hívás. Majd mindjárt megértitek, hogy ez miről szól. A keresztény ember életében két nagyon fontos mérföldkő van, persze több is, de most ezt a kettőt hagy emeljem ki. Az egyik a megtérés. A megtérés az, amikor Isten gyermekei leszünk, amikor teljesen megváltozik az életünk, megváltozik a helyzetünk az Isten előtt, onnantól kezdve hozzá tartozunk, persze esendő bűnös emberként továbbra is, de valami egészen más a mi helyzetünk már, ez a megtérés. De a megtéréshez nem feltétlenül kapcsolódik azonnal az elhívás is. Bár az van benne, hogy elhívás, mintha valaki magához hívna minket, de ez sokkal inkább a megtérés. Az igazi elhívás az nem más, mint küldés. Az igazi elhívás az arról szól, hogy én elhívlak téged egy feladatra, mivel az enyém vagy, és menj és teljesítsd ezt a feladatot. Az elhívás az nem az Istenhez hívás, az ő közelségébe való megpihenést jelenti csak, hanem pont a küldést. És ha megnézitek a Bibliában, ez a kettő nagyon szépen külön válik, és benne van mindannyiunknak az élethelyzete. Valaki a megtérése után talán egyből megkapja a feladatát, valaki sokat vár rá, valaki keveset, valaki számára ez egyértelmű, valaki számára egészen meglepő, hogy mire hívja őt az Isten. De azokat, akiket elhív, azok már mind az ő gyermekei. Gondoljunk Mózesre. Jó sokán kapta meg azt a feladatot, amire ő nem is számított. Megvolt, Isten gyermeke volt, hozzátartozott, de egyszer csak Isten azt mondja, hogy most kapsz egy konkrét feladatot, amire teljesen alkalmatlan vagy, de én veled leszek. És menj, és ez a te célod. Menj el Egyiptomba, és hozd ki az én népemet. Jó, hogy Isten gyermeke vagy, de van egy konkrét feladat. Vagy gondoljunk Jeremiásra. Ő is Isten gyermeke volt, és egyszer csak az Isten megszólítja. És ad neki egy nagyon nehéz feladatot, hogy miről szóljon a nép számára. Hogy ott vannak a tanítványok. Isten gyermekei voltak már. De kaptak feladatot. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. És Pál apostol életét, ha nézzük, ott ez nagyon szépen külön válik. Pál apostol megtér. Elmegy Damaszkuszba, ott már valamit elkezd, de nem sok siker van rajta, mondhatjuk nem sok áldás, elvonul egy időre, lassan mindenki elfelejti, és figyeljétek ezt az igét. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító, egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjteléssel, imádkozás és kézretétel után elbocsátották őket. Vagyis nem idézőjelben, persze elég, ha megtérünk, de az Istennek van még terve velünk. És azt látjuk, hogy azt mondja, hogy arra a munkára, amire elhívtam, egy konkrét munkára, válasszátok ki őket. És utána ezt tudták teljesíteni. Magában a szóban, a görög szóban, az elhívás szóban, ez a klészis szó, ebben benne van az, hogy hívás, elhívás, meghívás, a szótárok hozzáteszik, hogy Isten részéről, tehát itt nem arról van szó, hogy meghívok valakit a szülinapi bulimra, de a másik értelme pedig az, hogy hivatás. És a hivatásban már benne van az, hogy a hivatás azt jelenti, hogy én megtaláltam az élet célomat. Megtaláltam azt a munkát, amit talán akkor is végeznék, ha nem fizetnének érte. Persze, ha fizetnek is, azért az még jobb. De olyan, amit örömmel teszek. Ugye az a jó munka, ami egyben hivatás, és az ember örömmel végzi. És a keresztény életben is az a jó, amikor Isten egy ilyen hivatást ad nekünk a keresztény életünkön belül, egy ilyen feladatot. Az elhívást én úgy fogalmaztam meg, hogy ez nem más, mint a megtérésből fakadó életcél, aminek alapja természetesen a megtérés, tehát ne nagyon próbálkozzunk a nélkül Isten országának az építésé, mert azért ez nagyon kell hozzá, de utána megvan, és van egy életcélom. És ez az életcél valamikor összekapcsolódik a hétköznapi munkánkkal, valamikor pedig lehet, hogy attól független. Lehet, hogy nem feltétlenül Isten előtt az az élet célunk, amiben benne vagyunk, bár én azt gondolom, hogy bármilyen munkát végzünk, Isten föl tudja használni az ő országának az építésére. Bármit. Akár olyan munkát, ami közben lehet beszélgetni, közben szépülnek a hölgyek. Lehet olyan munka, amikor valaki akár zenél, akár világi zenét, de abba is bele tudja vinni. Lehet, hogy valakire egy kerület vezetését bízzák, és az is lehet Isten országának az építésére. Sok mindent lehet mondani. Azon a területen, ahol vagytok, érdemes megnézni, összekapcsolódik a munkám ezzel, vagy nem, és megtalálni azt, hogy mire hívott el Isten, és nincs csodálatosabb, mint azt látni, amikor valaki a helyén van. Akit számára nem kín, hanem öröm, akár a tanítás. Nem kín, hanem öröm az a feladat és az a munka, amit végez. És az Isten ezt szeretné, és erről szeretne szólni ez a mai igehirdetés is. És tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik ezen a területen nem tudják, most hadd mondjam itt, kiélni magukat. És azért nem tudják kiélni magukat, mert magukra tekintenek, és azt mondják, hogy hát erre a feladatra sokkal jobb emberek vannak. Mindenki talál olyat, aki jobban énekel, jobban játszik hangszeren, jobban ért a fiatalokhoz, bármit lehetne mondani. És az elmúlt csütörtöki igehirdetésben számomra ez volt az egészen megdöbbentő, hogy mennybe menetel ünnepén ott van a 11 szerencsétlen tanítvány. Jézus a szemükre veti a hitetlenségüket. Azt mondja, hogy lettek ilyen hitetlenek, hogy lettek ilyen kemény szívűek. Kvázi azt mondja, hogy lettek ilyen totálisan alkalmatlanok. És utána pedig azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyán minden népet. Nem csak ott a környékben néhányat, hanem az egész világot rájuk bízza. Milyen kettősség ez? És pont ez benne a csodálatos. Hogy az Istennek a elhívásai azok sokszor nagyon-nagyon érthetetlenek. Hogy miért pont őt választja ki. Mondhatunk néhány példát. Hogy ne a állandóan megszokottat mondjam, Izrael első királya. Izrael első királyát valami asztal mögül elbújva rángatták elő. Ugye ő volt Saul, mert alkalmatlannak érezte magát. Hiába volt egy fejjel magasabb mindenkinél, akkor is úgy kellett ezt a szégyellős laklit előrángatni valahonnan. És azért ő lett a király. Az máshogy utána mennyire hallgatott Isten szavára. Vagy mondhatjuk a következő királyt, akire ráadtak egy páncélt, aztán majdnem összeesett benne, nem tudott rendesen menni, és néhány évvel meg arról énekeltek, hogy Dávid megölt 1000 embert, Saul meg megölt 100 embert. Mert ő volt Dávid, aki Góliát ellen nem ilyen fegyverekkel indult el. És tele van a Biblia ilyen történetekkel, ugye akár a sokat emlegetett Mózest is lehetne mondani, hogy nem feltétlenül rábíznánk ilyen feladatot, aki eleve egy gyilkosság terhét hordozta, nehezen beszélt, idősnek érezte magát. De Isten azt mondta neki, hogy én rád bízom ezt. És ha most Isten azt mondja neked, hogy én rád bízok valamit, akkor te ne legyél okosabb Istennél, és nem mondd azt, hogy de Uram, én jobban ismerem magamat, és biztos ez nem fog sikerülni. De ha érzed, hogy ott van a szívedben az elhívás, hogy valamilyen területen szolgálj, akkor az biztos, hogy Istentől van. És ezt érezni fogod. Én hiszem, hogy az elhívás az nagyon-nagyon személyes az ember életében. Nem logikus, de személyes. Nem általános. Persze olyan is van, amikor Isten egy-egy közösségre bíz rá valamilyen feladatot. Ugye Nyírtelken tudjuk, hogy Isten hogy bízta rá a roma missziót a győrfi misiékre, és ebben az egész közösség benne volt. Tudunk olyat, ahol akár református gyülekezetben a lakótelepi missziót bízta rá Isten egy gyülekezetre, és az egész gyülekezetnek ez ott volt a szívén, és együtt mozdultak. De emellett megvan az, amikor egyénileg helyez az Isten a szívünkre valamilyen feladatot, és megszólít minket, ahogy a Bibliában is ezek a megszólítások nagyon-nagyon személyesek. A csipkebokorból szólt, hogy Mózes, Mózes, Zákeust megszólítja Jézus a fügefa tetején, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nagyon sok ilyen van. És azt látjuk, hogy Isten, amikor így megszólít minket, akkor ez tényleg erős úrként teszi. Nem igazán illik vagy szabad visszabeszélni és okoskodni egy ilyen helyzetben. Azzal együtt, amikor Isten így elhív minket és elindít minket, akkor ezt jegyezzük meg, hogy az elhívással mindig jár két dolog. Az egyik az a bocsánat, a másik pedig az erő. Isten nem azt mondja, hogy erre az életedre, amiben nagyon sok bűn és nyomorúság van, most vedd föl az elhívásnak a palástját, legfeljebb takarj el vele mindent, hanem azt mondja, hogy én először megtisztítalak és alkalmassá teszlek. Nézzétek meg a prófétáknál, amikor azt mondja, hogy tisztátalan ajkú vagyok, akkor nem azt mondja, hogy nem baj, jó leszel úgy is, hanem megtisztítja az ajkát a prófétának, megerősíti, elhívja, megbocsát neki. És azt mondja, hogy innentől valóban ilyen voltál, de ezt felejtsd el, mert mindig akadályozni fog az úton. Nincs benne az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, de Pál leveleiben azért sok utalás van arra, hogy hányszor próbálták neki a fejére olvasni a múltját. Milyen ember volt ő korábban? Vagy akár a jelenbeli gyengeségei, nem olyan ékes beszédű, mint Apollós, meg bezzeg a leveleiben milyen kemény legény, amikor idejön, akkor ez már nem olyan erős. És itt ez nem érdekelte. Azt mondta, hogy Isten velem valami újat kezdett, és elindulok. Nézzük meg egy másik ilyen elhívási történetet, a tanítványok elhívását. Mi történik akkor, amikor ott van a halfogás? Péter leborul, és azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagy. És azt mondja, hogy ez így van. De mielőtt elküldelek, mielőtt elhívlak, megtisztítalak, indulj el. A korintusi levélben Pál erről nagyon szépen tesz hitvallást, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Kedves testvérem, rád az Isten úgy tekint, mint alkalmas szolgájára egy adott feladaton belül. És egészen csodálatos látni azokat, amikor az ember ezt átélve mégis elkezd valamit. Mai napon látjátok majd a különböző szolgálati ágaknak a bemutatkozását. Sajnos az egyik testvérünk nem lehet itt közöttük, mert egy baleset érte. De az ő alázata és szolgálata egy példa erre, hogy minden alkalom után írja, hogy Laci, megint hogy megáldott az Isten, hogy megint milyen jó volt egy-egy beszélgetés a babamama kör alkalmán. És hiszem, hogy ez mindenhol máshol így lehet. Ha tényleg Istentől kaptuk az elhívást, akkor ő erőt is ad hozzá. Ő velünk lesz. Csak merjünk bátran elindulni. Méghozzá azért, mert ezzel feladatunk van. Valahogy én így látom magamban az Istennek a munkáját, hogy ő megszólít minket, nevezzük ezt megtérésnek, bár tudjuk, hogy nem a mi akaratunkból van ez, de odafordulunk Istenhez, megtérés. A megtérés által vagy kialakít bennünk az Isten karizmákat, vagy már a korábban lévő karizmákat felhasználja, mint Pál apostolnál, aki egy határozott, nagy teherbírású, akaratos ember volt, bocsánat a képért, tényleg, mint egy pitbull, hogy amire ráharap, azt nem engedi el, ha ez a keresztényüldözés arra, ha misszió arra, ott Isten fölhasználta ezt. Vannak olyanok, akikben pedig olyan karizmákat hoz elő, ami korábban nem volt. De ad ilyeneket, és a kérdés az az, hogy a elhívásunk által egy-egy szolgálati területbe bele tudjuk-e vinni ezeket a karizmákat. Azt írja szintén Pál, hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Az Isten használni szeretne minket, és ebben szeretne megerősíteni minket ez a missziói vasárnap, hogy az Isten használni szeretne minket. Egyénként és közösségként is. És ilyenkor jön az a nagyon-nagyon fontos dolog, és hadd szóljak még erről röviden, Efezusi levélben ezt írja Pál, kérlek titeket tehát én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhíváshoz méltóan, amellyel elhívattatok. Méltó módon élni az elhíváshoz. Testvérek, tudják, hogy én 10 évig fociztam, de hál' Istennek a labdarúgás legrettenetesebb és legmegalázóbb részét soha nem éltem át. Miközben azt, amikor egy csapat, egy nagy vereség után azt hallja a szurkolóirótól, hogy vedd le a mezt. És ki kell menned a szurkolók elé, és nagyon sokszor leveszik a mezt, és ott állnak sírva, akár válogatott focisták is, mert azt sugallja a csapatuk, hogy nem vagy méltó arra a mezre és arra a címerre, ami rajtad van. Hál' Istennek, ami Urunk, az nem kiabál le az égből, hogy vedd le a mezt, mert nem vagy méltó az elhívásodhoz, de azért munkálkodik a mi lelkiismeretünkön keresztül, hogy valóban kaptál egy elhívást, méltó módon élsz ezzel. Éljetek az elhíváshoz méltó módon. És hadd fejezem be nagyon-nagyon fontos gondolattal. Aki elhívást kap, és az elhívást komolyan veszi, az egyetlen egy dolgot nem fog soha tenni. Soha nem fogja kétségbe vonni az elhívását. Lehet, hogy inkább meg akar halni, mint ahogy akár Mózes többször. Uram, vedd el az életemet. De nem azt mondta, hogy azért, mert elhattál, mert nem vagy velem, mert nem is hívtál el, hanem mert annyira nehéz. Vagy ott van Illés. Tudta, hogy az Úr elhívott szolgája, csak nagyon-nagyon nehéz volt. Nem vonja kétségbe az elhívás. Az lehet, hogy eszébe jut, hogy ott hagyja az egészet. Lehet, hogy eszébe jut, hogy elmenjen más gyülekezetbe. Lehet, hogy eszébe jut, hogy szüneteltesse a dolgát. Minden eszébe jut. De az, hogy engem az Isten erre elhívott és kiválasztott, ez soha nem fogja kétségbe vonni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez jelenti az elhíváshoz méltóak lenni, hogy nem vonom kétségbe, hogy az Isten számít rám. Akkor sem, ha nem feltétlenül úgy mennek a dolgok, ahogy én azt eltervezem. Tudjuk, hogy mit vár tőlünk az Isten, legfeljebb talán megijedünk, vagy alkalmatlannak tartjuk magunkat, vagy fellázadunk, mint ahogy például Jónás. Jónás soha nem vonta kétségbe az elhívását, soha nem mondta, hogy ő nem proféta. A probléma azzal volt, hogy már az elhívása olyan erős volt, hogy már ő akarta megmondani az Istennek, hogy mit tegyen. Ha én azt mondom, hogy 40 nap múlva elpusztul, akkor elpusztul. Nehogy ma az Isten közbe szóljon. Ennyire erős volt az elhívása, csak hát ez egy kicsit túlműködött, vagy rosszul működött. És nagyon érdekes, és hagyj fejezem be ezzel a kettősséggel. Azt mondja egyszer Pál, amikor a gyülekezetre koncentrál, hogy éljetek az elhíváshoz méltóan, vagyis ez a ti feladatotok. De azért tudja, hogy ez nekünk nem megy, és éppen ezért a mai alapigényben azt mondja, imádkozunk, hogy Isten tegyen titeket méltóvá az elhíváshoz. És a kettő együtt van. Isten szeretne minket méltóvá tenni, mi engedjük, hogy ezt megtegye. És ha már nem hallottuk meg, mert vannak késői elhívású emberek is, nem hallottuk meg, hogy mi a mi elhívásunk, akkor legyünk erre nyitottak. És az is lehet, hogy már elhangzott Istentől, csak nem vettük észre. Akkor menjünk oda vissza, és vegyük fel a fonalat. Ha meg elhangzott, tudjuk, és élünk is vele, akkor ez a legjobb, és tegyük ezt így továbbra is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, történetileg és képileg is egészen kifejező az, hogy te fölmentél a mennybe, ezzel is kifejezve azt, hogy a folytatása miénk, hogy mi vagyunk mostantól a te szád, a te lábad, a te kezed, és kézzelfogható módon nekünk kell megmutatni téged ennek a világnak. Persze tudjuk, hogy nem hagytál magunkra, és ott voltál az első tanítványaiddal, és itt vagy velünk is. De mi szeretnénk ehhez az elhíváshoz méltó módon élni. Mi szeretnénk azt, hogyha akár a Luther Rózsa, akár a gyülekezetünknek a címere, vagy egy halacska az autónkon, vagy bármi más, az nem csak egy szimbólum lenne, hanem tényleg rád mutatna. És nem kellene ezt levennünk azért, mert méltatlanok vagyunk hozzád. De köszönjük neked azt, hogy te a legméltatlannabbá vált szolgádat is újra fel tudod használni. Újra tudod építeni, ahogy tetted ezt Dávid királlyal, aki a megtérés és elhívása után bukott, és oly sokakkal. Úr Istenünk, ha ilyen helyzetben vagyunk, akkor ne engedd, hogy a sátán teljes kétségbeesésbe taszítson minket, hanem tudjuk, hogy nálad van újrakezdés. Meg lehet erősíteni az elhívást, és lehet újra a te utadon járni és téged szolgálni. Itt adunk hálát azért, hogy a gyülekezetben is sokan így találhatták meg a feladatukat, az elhívásukat. Ad most valóban figyelmet az elhangzó szavakra. Csatott talán most tudja megszólítani a te szent lelket, hogy ezek közül hova tudunk mi is becsatlakozni, vagy éppen milyen új területet tudunk elindítani a te áldás után. Amen.